Charles Ryle elmélkedései, Lukács evangélium második rész első 20 igevers felett. 1858-ban volt kiadva. Jézus születése. Első 7 igevers. Ezekben a versekben egy születés történetét olvashatjuk. Isten testet öltött fiának, az Úr Jézus Krisztusnak születését. Minden egyes élő gyermek születése csodálatos esemény. Egy lelket hoz létre, mely sohasem hal meg. De a világ kezdetétől fogva sohasem volt még egy olyan csodálatos születés, mint a Krisztusé. Ez önmagában egy nagy csoda volt. Isten megjelent testben. 1 Timóteus 3.16. Az áldások, melyeket ez a világra árasztott, kimondhatatlanok. Ez nyitotta meg az ember számára az örök élet ajtaját. E verseket olvasva először is figyeljük meg az időt, amikor Krisztus született. Azokban a napokban történt, amikor Augustus, az első római császár rendeletet adott ki, hogy mind az egész föld összeirattassék, megadóztassék. Isten bölcsessége nyilvánul meg az egyszerű tényben. A kormányzó párca gyakorlatilag eltávozott Judától, 1 Mózes 49.10. A zsidók egy idegen hatalom uralma és adókivetése alá kerültek. Idegenek kezdtek uralkodni rajtuk. Többé nem rendelkeztek egy tényleges, független, saját kormányzattal. A megfelelő idő elérkezett tehát a megígért messiás megjelenésére. Augustus megadóztatja a világot, és Krisztus egyből megszületik. Különösen megfelelő idő volt ez Krisztus evangéliumának bevezetésére. Végre az egész civilizált világ egy fő által volt kormányozva, Dániel 2.40. Semmi sem akadályozhatta meg egy új hit prédikátorait abban, hogy városról városra, országból országba menjenek. A pogány világ fejedelmei és papjai megmérettek a mérlegen és hiával találtattak. Egyiptom és Asszíria, Babilon és Perzsia, Görögország és Róma mind sorra bebizonyították, hogy a világ a bölcsesség által nem ismerte meg Istent. 1 Korintus 1.21. Tacára hatalmas hódítóiknak, neves költőiknek, történészeiknek, híres építészeiknek és filozófusaiknak a világországai a bálványimádás teljes sötétségében találtattak. Valóban az idők teljessége volt ez Isten számára közbelépni a mennyből, s leküldeni a mindenható szabadítót. Krisztusnak most kellett megszületnie. Róma 5.6. Hadd nyugtassuk meg lelkünket mindig e gondolattal, hogy az idők Isten kezében vannak. Zsoltár 31.15. Ő jól ismeri a legjobb időt, amikor az egyházának segítséget küldjön, s új világosságot a világnak. Őrizkedjünk attól, hogy helyet adjunk szívünkben a körülöttünk folyó események feletti aggodalomnak, mintha mi a királyok királyánál jobban tudnánk, mikor kell jöjjön a szabadulás ideje. Fülöp, szűnj meg a világkormányzás kísérletétől, mondta Luther gyakran aggódó barátjának. Mély bölcsességtől láthatott mondás volt ez. Jegyezzük meg másodszor a helyet, ahol Krisztus megszületett. Nem a galileai Názáretben történt, hol anyja Szűz Mária élt. Mikeás prófita megjövendülte, hogy ez eseménynek Betlehemben kell bekövetkeznie. Mikeás 5.2. És úgy történt, Krisztus Betlehemben született. Isten minden uraló gondviselése látható ez egyszerű tényben. Ő irányít mindent menjen és földön. A királyok szívét odafordítja, ahová akarja. Ő irányította az időzítést, amikor Augustus kiadta az összeírás rendeletét. Ő irányította a rendelet végrehajtását is, oly módon, hogy Máriának Betlehembe kellett mennie, épp amikor beteltek az ő szülésének napjai. A gőgös római császár, s tisztartója Cirénusz elméjében meg sem fordult, hogy ők csak eszközök, Izrael Istenének kezében, csak a királyok királyának örök tanácsvégzéseit hajtják végre. Nem gondoltak arra, hogy olyan királyság megalapozását segítik elő, mely előtt e világ országai mind lebuknak egy napon, s a római báványimádás megszűnik. Ézsaiás próféta szavait kell idéznünk, melyet egy hasonló alkalommal mondott. Ő nem így vélekedett, és szíve nem így gondolkozott. Ézsaiás 10:7. A hívő szív vigasztalást kell, hogy merítsen Istennek e világ feletti gondviselő uralmának megfontolásából. Egy igazi kereszténynek sohasem szabad felettébb megrendülnie, vagy elkeserednie e világ hatalmasainak viselkedése miatt. Kell lássa a hit szemével, hogy egy mindenható kéz ural mindent, és irányít mindent, amit ők tesznek. Isten dicséretére és dicsőségére. Minden királyra és hatalmasságra úgy kell tekintsen, legyen az Augustus, Cyrenaeus, Darius, Cyrus vagy Sennacherib, mint egy teremtményre. Ki minden hatalmával, mellyel bír, semmit sem tehet, csak amit Isten megenged, s mindenben Isten akarata jut célba. S amikor a világ fejedelmei felkelnek az Úr ellen, vigasztalást kell vennie Salamon szavaival, ezek felett még felsőbbrendű van, Prédikátor 5:8. Figyeljük meg végül, milyen módon született meg Krisztus. Nem anyja szülői házának fedele alatt született, hanem egy idegen helyen, egy vendégfogadó háznál. Amikor megszületett, nem helyezték egy gondosan elkészített bölcsőbe, egy jászulba helyezték, vagyis a barmok etetőjébe, mivel hogy nem volt számára hely a vendégfogadó háznál. Látjuk itt Krisztus lehajló kegyelmét és megalázkodását. Ha királyi fenséggel jött volna az emberiség megváltására, atya angyalaival körülvéve, ez egy meg nem érdemelt irgalmi cselekedet lett volna részéről. Ha egy palotát választott volna, hogy abban lakjék, nagy hatalommal és tekintéllyel, elég okunk lenne, hogy csodáljuk és tiszteljük őt. De hogy olyan szegény élet, mint a legszegényebb ember az emberiségből, oly alacsony sorsú, mint a legelesettebb ember a földön, ez olyan szeretet, mely minden értelmet felülmúl, kibeszélhetetlen és kikutathatatlan. Soha se feledjük el, hogy a megalázkodás által szerezte meg Jézus számunkra a dicsőségre való jogot. Az ő szenvedés teljes élete által, épp úgy, mint az ő halála által, örök megváltást szerzett számunkra. Egész földi életén keresztül szegény volt, mi érettünk, születése órájától halála órájáig. S az ő szegénysége által mi meggazdagodtunk. 2 Korintus 8:9. Őrizkedjünk attól, hogy megvessük a szegényeket az ő szegénységük miatt. Az ő helyzetük olyan, melyet Isten fia megszentelt és megtisztelt azáltal, hogy azt önként magára vette. Isten nem nézi az emberek személyét. Ő az emberek szívét nézi, és nem a külsejüket. Soha se szégyeljük a szegénység megpróbáltatását, ha Isten azt jónak látja ránk helyezni. Istentelennek és terhetetlennek lenni gyalázatos dolog, de semmi szégyelnivaló nincs a szegénységben. Egy szerény hajlék, közönséges étel s kemény ágy nem kellemesek a testnek és a vérnek. De ezek képezték azt a sorsot, melyet Urunk Jézus önként elfogadott e világba jövetelének napjától kezdve. A gazdagság sokkal jobban beszennyezi a lelket, mint a szegénység. Amikor a pénz szerelme elkezd szívünkbe férkőzni, gondoljunk a betlehemi jászolra, s arra, aki ott feküdt. Az ilyen gondolatok sok bajtól megmenthetnek bennünket. Következik Lukács evangélium második rész 8-tól 20-ig teredő szakasz magyarázata. A pásztorok és az angyalok. Ezekben a versekben arról olvasunk, hogy az Úr Jézus születése miként volt először hírüladva az emberek fiainak. Egy királyi gyermek születése általában nyilvános mulatságra és örömre szolgáló alkalom. A békesség fejedelme születésének híradása titokban történt, éjszaka, minden világi pompa és felhajtás nélkül. Figyeljük meg, kik voltak, akikhez Krisztus születésének híre először eljutott. Pásztorok voltak, kint künn a megyőn tanáztak Betlehem mellett, s vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. A pásztoroknak, nem a papoknak és uralkodóknak, nem az írástudóknak és farizeusoknak, hanem a pásztoroknak jelent meg az angyal, hirdetve, üdvözítő született ma nektek, ki az Úr Krisztus. Jakab mondása kell eszünkbe jusson, amint olvassuk-e sorokat, avagy nem az Isten választottai ki a világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik, Jakab 2:5. A pénzhiány senkit sem zár el a lelki kiváltságoktól. Isten országának dolgai gyakran el vannak rejtve a nagyok és nemesek elől, és felfedetnek a szegényeknek. A kezek szorgalmas fáradozása nem kell, hogy visszatartson senkit az Istennel való áldott közösségben való részesedéstől. Mózes anyáját őrizte, Gedeon búzát csépelt, Elizeus szántott, amikor mindegyik személyes elhivatást és kijelentést kapott Istentől. Álljunk ellene a sátán sugallatának, amely azt akarja elhitetni velünk, hogy a vallás nem a munkás embernek való. A világ erőtlenjei gyakran a hatalmasok előtt hivatnak el. Sokszor az utolsók lesznek elsők, s az elsők utolsók. Figyeljük meg másodszor a nyelvezetet, mint az angyal használt Krisztus születésének híradásában a pásztoroknak. Ezt mondja, hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz. Értsük meg e szavak lényegét. A lelki sötétség, mely a földet fette 4000 éven át, most el fog vétetni. A bűnbocsánat és Istennel való békesség útja szélesre tárul az egész emberiség előtt. A sátán feje hamarosan össze lesz zúzva. Szabadság fog rövidesen hirdettetni a foglyoknak, s látásuk visszanyerése a vakoknak. A hatalmas erő igazságot hamarosan hirdetni fogják, hogy Isten igaz lehet, és mégis Krisztus érdeméért megigazítja az istentelent. Az üdvösséget többé nem előképek és kiábrázolások által kell immár szemlélni, hanem nyíltan, szemtől szembe. Az Isten ismerete többé nem korlátozódik a zsidókra, hanem felajánlhatik a pogány világnak is. A pogányság napjai meg vannak számlálva. Isten országának alapköve most megvettetik. Ha ez nem volt örvendetes üzenet, úgy sohasem volt olyan hír, mely a nevet megérdemelte. Jegyezzük meg harmadszor, kik voltak, akik először dicsérték Istent, Krisztus születésekor. Az angyalok voltak, s nem az emberek. Az angyalok, kik sohasem vétkeztek, s nem volt megbátorra szükségük. Az angyalok, kik nem buktak el, s nem igényeltek szabadítót, sem engesztelő vért. Az első himnusz a testben megjelent Isten tiszteletére mennyei seregek sokasága által volt zengve. Jegyezzük meg ezt a tényt. Mély lelki igazságokban gazdag. Feltárja előttünk, milyen jó szolgák az angyalok. Mindaz, amit mennyei uruk tesz, kedves előttük, és értekli őket. Feltárja azt is, mi világos ismerettel rendelkeznek. Tudják, milyen nyomorúságot hozott a bűn a teremtett világra. Ismerik a menny boldogságát, s tudják, mit jelent a mennybe megnyíló ajtó kiváltsága. Mindenek felett feltárja előttünk azt a mély szeretetet és szánalmat, amit az angyalok éreznek a szegény elveszett emberek iránt. Örülnek a dicső kilátás felett, hogy sok lélek üdvözülni fog, s számos üszök darab kiragadtatik a tűzből. Törekedjünk az angyalok gondolkodását magunkévá tenni. lelki tudatlanságunk és élettelenségünk legfájdalmasabban abban tűnik ki, hogy képtelenek vagyunk részt venni ebben az örömben, mit ők itt kifejeztek. Bizonyára, ha azt szeretnénk, hogy örökre velük éljünk a mennyben, valamennyire osztoznunk kell érzéseikben már most, míg a földön vagyunk. Törekedjünk a bűn súlyának és nyomorúságának mélyebb átérzésére, s akkor mélyebb hála fog eltölteni minket a megváltásért. Jegyezzük meg negyedszer a dicsérő himnuszt, mit a mennyei seregek énekeltek a pásztorok hallására. Ezt mondták, dicsőség a magasságos mennyekben Istennek, és a földön békesség és az emberekhez jó akarat. E híres szavak különféleképpen vannak értelmezve az emberek között. Az ember természete szerint oly homályban van a lelki dolgokat illetően, hogy úgy látszik képtelen megérteni egy mennyei nyelven közölt mondatot, amikor azt hallja. Mégis egy világos értelmét vehetjük e szavaknak, melyek mentesek minden ellenvetéstől, és nem csak a józan értelem bizonysága, hanem a magasfokú teológia is mellette tanúskodik. Dicsőség a magasságban Istennek. Kezdődik az ének. Nos, Isten dicsősége a legmagasabb szinten tündököl most, hogy az ő fia, Jézus Krisztus megjelenik a világban. Az ő élete és kereszten való halála által meg fogja dicsőíteni Isten tulajdonságait, igazságát, szentségét, irgalmát és bölcsességét oly mértékben, ahogyan még sohasem voltak eddig megdicsőülve. A teremtés dicsőítette Istent, de nem dicsőítette annyira, mint a megváltás. Békesség a földön. Folytatódik az ének. Most érkezett a földre Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, a tökéletes béke egy szent Isten és a bűnös ember között, amit Krisztusnak kellett megszereznie az ő tulajdon vérével. A békesség, mely ingyen kínáltatik az emberiségnek. A békesség, ami ha egyszer betölti a szívet, képesíti az embert arra, hogy békében éljen embertársával, s amely békesség egy napon uralni fogja az egész világot. Jó akarat az emberek között, fejeződik be az ének. Most jön el az idő, amikor Istennek a vétkes ember iránti kedvessége és jó akarata teljességben ismerté tétetik. Ereje látható volt a teremtésben, igazsága látható volt a vérben, de irgalma teljességben Jézus Krisztus megjelenése és engesztelése által fejeződik ki. Ilyen értelemmel bírt az angyalok éneke. Boldogok azok, akik képesek behatolni ennek jelentésébe, s teljes szívvel ráhangolódnak annak tartalmára. Amely ember reméli, hogy a mennyben fog lakozni, annak kell legyen némi személyes ismerete a menny lakóinak nyelvéről. Jegyezzük meg, mielőtt befejeznénk a szakaszra való foglalkozást, az azonnali engedelmességet, mint a pásztorok tanúsítottak a mennyei látás iránt. Nem látunk bennük semmi kételyt, semmi kérdezősködést, semmi tétovázást. Bármilyen furcsának és valószínűtlennek tűntek is e hírek testi értelmük számára, egyből komolyan vették, és ennek alapján cselekedtek. Sietve elmentek Betlehembe. Mindent úgy találtak, amint nekik mondva volt. Egyszerű hitük gazdag jutalomban részesült. Abban a nagy kiváltságban részesültek, hogy Mária és József után elsők lehettek az egész emberiségből, kik hívő szemmel szemlélték az újszülött messiást. Nyomban visszatértek, dicsőítvén és dicsérvén az Istent, mindazért, amit láttak. Bárcsak mi is hasonló lelkülettel bírnánk, bárcsak mindig egyszerű gyermeki hittel hinnénk, azonnal cselekednénk, és nem tétováznánk, amikor kötelességünk útja oly világos. Ha így teszünk, a pásztorokéhoz hasonló jutalomban részesülünk. Az út, mely hitben kezdődik, rendszerint dicsőségben ér véget. Amen.